Tisztújító kongresszus tart a Magyar Szocialista Párt. Az Inforádió szerkesztősége rendhagyó interjút kért a négy elnökjelölttől, a meghívást Tóbiás József jelenlegi elnök kivételével valamennyien elfogadták. Az Aréna külön kiadásában a következő másfél órában ABC sorrendben Harangozó Tamást, Molnár Gyulát és Szanyi Tibort hallják. Mindenkitől ugyanazt kérdeztük, hogy a különbséget a válaszaik mutassák meg. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában Harangozó Tamást hallják. Mi a mai Magyar Szocialista Párt három legfontosabb értéke, amelyet ha elnök lesz, mindenképpen megtart?
Ez én azt gondolom, hogy azok köré, az értékek köré, amiről én egyébként is beszélek, hogy merre fele kell vinni a pártot, azokban benne van a jellegi értéke is. Csak szerintem a mai MSZP-be ezeket az értéket nem tudjuk kellően kezelni, és nem tudjuk kellően hatékonyan és jól felhasználni. Azért fordítanám le így, mert azt gondolom, hogy talán megspróbáltunk további kérdéseket, ugyanis én azt mondom, hogy egy hiteles, hatékony és nyitott pártnak kell lennie az MSZP-nek a jövőben, és ami legalább ilyen fontos, hogy egy összetartó és szolidáris közösségnek. Mint az utóbbiba, ha elindulunk visszafele az ön kérdésére, ez egy közösség. Tehát ez egy olyan párt ma Magyarországon, főleg az ellenzéki oldalon unikális, de azt gondolom, elnézve a Fidesz állapotát, mint párt, nem mint kormány, mint párt, még talán ott is versenyképes, amelyik valóban az ország minden területén, minden városában, nagyobb-kisebb városában, és hát sok helyen, hála Istennek, még mindig kisebb településeken is legalább egy-egy emberrel sejtel, vagy akár komolyabb szervezettel jelen van. Ami nagy problémánk, és akkor nyilván a másik oldala, hiszen nem véletlenül az ember pártelnöknek azért, hogy változtasson, az az, hogy ebbe a közösségben ma az igazi kohézió hiányzik. Ennek számtalan oka van, nyilván a politikai vereségek sem sokat segítettek, de azt gondolom, hogy ezen egy vezetői attitűddel és egy olyan programmal, amit én a következőkben szeretnék elmondani, lehet változtatni, és kell is. Az egyik ilyen a hitelességünk kérdése, amin változtatni kell, amire én azt állítom, hogy ha nem néz szembe ez a párt a saját múltjával, hogy mit tettünk leginkább, vagy mit tett ez a párt leginkább, amikor kormányzati lehetőséget kapott ettől az országtól, akkor nem tudunk a jövőre vonatkozólag hiteles ígéreteket tenni. És visszafordulva szintén az előző kérdésére, tehát amíg nekünk ezeket nem veszük számba, hogy mik azok az ügyek, amikre büszkék tudunk lenni, és mik azok, amikre viszont nyilvánosan azt mondjuk, hogy ezt nem lehet többet megismételni, és a mi vezetésünkkel ez az MSZP ilyet többet kormányra kerülve nem fog tenni, még egyszer mondom, addig nem tudunk hitelesen az emberek elé állni. És ez természetesen kihatással van az egész pártagságra, az ő hangulatára, az ő hangulatukra és az ő harcképességükre is. Szintén példát mondok, én azt gondolom, hogy van egy csomó olyan ügy, akár az előző kormányzati időszakokból is, ami pozitív, és még azzal sem vagyunk tisztában. Hogy nem tudunk egy egyszerűen odavetett elmúlt 8 évezésre egyenes derékkal kőkeményen visszavágni. Mert magunk sem tisztáztuk még, hogy mi az, amit a jövőben is így csinálnánk, és büszkék vagyunk rá, és mi az, amit nem. Én sokszor példaként szoktam hozni az 50%-os béremelést, akár a 13. havi nyugdíj ügyét, és akár annak az elvételének körülményeit, mert ott is vannak érvényes mondataink, csak mi magunk sem használjuk, mert nem beszéltük ki.
De bocsánat, egy ilyen belső múltelemzéssel juthatnak más eredményre, mint amire a választók a választásokon már több alkalommal jutottak?
Hogyne. Én ezt erről beszélek. Tehát 2014-ben akkor fordítsuk meg. 1200 oldalnyi szakmapolitikai programunk volt. Másfél éven keresztül egyeztettük szakszervezetekkel, külső szervezetekkel, szakmai csapatokkal. Az MSZP honlapján ma is letölthetőek ezek az anyagok. Mondanám, hogy egyik másik olyan, hogy ma elő lehetne venni és odaadni egy holnap megalakuló kormány miniszterének, hogy akkor A-betűtőzéig lehet végrehajtani. Csak hogy ezek az üzeneteknek még az eljuttatásáig se jutottunk el az előző időszakban.
Kommunikációs probléma volt?
Kommunikációs és hitelességi probléma. Nézzek, 2002 és 2010 között ez a párt kormányon csinált mindent, meg annak az ellenkezőjét is. Ráadásul a 2006 és 10 közötti időszaknak főleg a vége felé elkövette azt a hibát, amit politikai párt nem követhet el büntetlenül, nem a kormányzásunkról beszélek, mint pártról, hogy konkrétan azokat a társadalmi csoportokat érintő, hátrányosan érintő, keményebben fogalmazva őket megbántó vagy eláruló intézkedéseket hoztunk, akik mi a természetes szavazóink és a természetes bázisunk. úgynevezett kisembereket, a nyugdíjasokat, a munkásokat, melósokat, ma már ugye nem az a klasszikus munkás közösség osztály van, mint a régi szép időkben, de mindenki, aki bérből és fizetésből él, az független attól, hogy az államnak vagy magáncégeknél dolgozik, ugyanabban a cipőben jár, a magyar kis- és középvállalkozásokat, tehát ezeknek kéne lenni egy baloldali pár természetes szövetségese. Amíg ezzel nem nézünk szembe, amíg ebben akár pozitív vagy akár negatív módon, de nem nyilvánítunk világosan véleményt, hogy mi az, amit meg kellett tenni, és büszkék vagyunk rá, és mi az, amit meg értsék meg, hiba volt részt venni benne, mint párt, és nem fogunk többet ilyet csinálni, azt gondolom, addig nem fogják meghallgatni, hogy egyébként mi miket ígérünk. És ez egy alapvető kérdés, és én azt látom, hogy a jelöltek közül erre senki nem vállalkozik továbbra sem. Sem a jelenlegi elnök nem beszél erről egy szót se, sem a kihívói nem beszélnek arról egy szót sem, hogy egyébként a hitelességi válságunknak ezt a részét, és meggyőződésem ezt szoktam mondani, hogy 15 elnököt lecseréltünk még a következő két évben, és mindig ott fogunk állni, vakargatni a fejünket, hogy miért nem megyünk egyről a kettőre. Ezért. Mert ebben az országban az emberek pontosan látják, hogy mi történik, mi történt, és azt várják egyébként, szerintem teljesen jogosan, hogyha egy párt ezt megtette, akkor azzal világosan számoljon el, hogyha még egyszer a bizalmát kéri bárkinek.
De és a kettő nem pártok, hanem a pártokban vezető személyek hozzák. Mit csinálna azokkal a szocialistákkal, akik azokban a döntésekben részt vettek, amelyeket az MSZP soha többet nem követhet el?
Nézze, ezen már az MSZP régen túl van. És ez az egyik legdöbbenetesebb kérdés. Hogy itt én azért nem személyi kérdésekről beszéltem, mert szerintem egyszerűen nevetséges például az, hogy ma az országgyűlésben az egyik legfiatalabb frakciója a Magyar Szocialista Pártnak van. Hogy a 2010 előtti kormány tagjaink közül sem a parlamentben, sem az országos vezetőségben egy-két szemét leszámítva nincs senki évek óta. Tehát ugye azt a, és ezt most arra mondom példaként, hogy azt az állítást, amit ön is most burkolta megfogalmazott kérdésként, az egyszerűen nincs ilyen. Viszont és ez támasztja alá azt, amit én mondok, hogy nem lehet ezt csak személyi kérdésre megoldani, a tartalmi szembenézés nélkül nem jutunk egyről a kettőre. Mert az állampolgár lehet, hogy azt gondolja, hogy először, és azért hallottunk ilyen hangokat, hogy először is azokat az embereket, akiknek a nevéhez személy szerint kötődik olyan, ami neki elfogadhatatlan, azokat nem szeretné látni vezető pozícióban, de igenis a második lépés az, vagy szerintem a kettőt együtt kellett volna megcsinálni, és ez egy nagy hibája a pártnak, hogy nem tette meg, hogy érdemben is tartalmilag is elszámol az, hogy na, akkor egyébként mik azok a döntések, amik vállalhatók, és mik azok nem. De ez még mindig csak a nulladik lépés, nem szeretném nagyon hosszan ennél idézni, bár karakteres része a programomnak, és még egyszer mondom, azt gondolom, hogy senki más nem meri egyszerűen ezt kimondani a párton belül, és ez óriási probléma, de ez a nulladik lépése annak, hogy utána a jövő irányába hogyan fogunk elindulni, és azt gondolom, hogy pártelnökként nyilván utána inkább a jövő irányáról kéne majd még egy-két gondot.
Kit látna szívesen a csapatában? Elnök helyettes, alelnökök, választmányi elnök, frakcióvezető, az sosem mindegy, hogy ki kivel dolgozik együtt.
Erre is világos válaszom volt minden egyes alkalommal. Én nekem cserecsapatom nincs. Én azt mondtam, egyébként elég nagy visszhangot kavaró interjúmban két nappal ezelőttünk, ha bejelentettem, hogy elindulok, hogy nekem nem itt van a törésvonal, hogy kikinek az embere. Nekem ott van a törésvonal, hogy hajlandó ezért a pártért, és egy picit patetikusabban fogalmazunk, de meggyőződésem, hogy őszintén ezt így kell látni, és csak így van értelme csinálni, hajlandó ezért az országért napi 16 órát dolgozni, azok az én szövetségeseim, akik azon sakkoznak, hogy melyik, ahogy ön fogalmazott, frakcióvezető, elnököt, elnökhelyettest, kit hova kell rakni, és kit hogyan kell támogatni, hogy ő személy szerint pozícióba kerüljön, vagy megtartassa a pozícióját, azokkal én nem hiszem, hogy a párt jövőjét lehet építeni. Az én törésvonalom az itt van. És azt szoktam
ilyenek,
mondani,
akik ezen sakkoznak?
Vagy? Azt szoktam mondani, ez egy, hogy mondjam, a történelmi tapasztalatok alapján is látható jelenség a pártban, és szerintem ez a lényeg a mostani kongresszusnak, hogyha ezen túl tudunk lendülni. Ha a kongresszus képes lesz végre a párt tagság véleményével és a körülöttünk lévő világ véleményével és elvárásával összhangban lévő döntést hozni, és nem szakad el megint a kongresszus döntése, aminket támogató külvilágtól, és mondjuk egyszer mondom, maguktól, az egyszerű pártoktól, akik ezt a pártot működtetik, építik és dolgoznak érte, akkor az a világ, azt a világos elejt tudjuk adni a külvilágnak, hogy igen, elindulunk egy olyan úton, amelynek a végén képesek leszünk újra az emberek többségének bizalmát visszaszerezni. És vice versa. Ha itt megint olyan döntések lesznek, ami abszolút nem találkozik az emberek érzésével, elvárásával, és valaki valahol valamit lepacsiz a nap végén, akkor annak olyan következményei lesznek, amit szerintem akik egyáltalán, ha vannak ilyenek, nem tudom, ilyenbe gondolkoznak, azok egyszerűen fő se fogják. Visszatérve az eredeti kérdésére, én erre mondtam azt, hogy olyan emberekkel is tudok, hajlandó vagyok, sőt, akarok együtt dolgozni, akik saját maguk esetleg párton belüli sztereotípiák, vagy akármilyen címkézések miatt azt gondolják, hogy mi nem lehetünk szövetségesek, de én bárkivel szövetséges tudok lenni, aki képes fölfogni azt a helyzetet, amiben ma ez a párt van, hogy a régi jó megszokott formulák nem működnek. Össze kell kapaszkodni, de nem annak alapján, hogy kikit, miért, hogyan, saját érdekében miért támogat, és akkor ez hogy lesz, hanem annak az alapján, hogy hogyan tudunk egyébként kifele eladható, népszerű, és egy dolgozni hajlandó csapatot összerakni.
Milyen viszonyt alakítanak ki a párton belüli generációs csoportok és az érdekcsoportok között, amelyek hagyományosan nagyon erősnek tűnnek a Magyar Szocialista Pártban, és nagy kultúrájuk is van?
Az előbb válaszoltam erre a kérdésre.
Elbeszélget velük? Ne beszéljenek ki a pártból? Csatlakozzanak ön mögé? Ennek valamilyen technikája kell, hogy legyen, mert eddig mindenki, minden pártelnök azt szerette volna, hogyha mindenki őt támogatja az MSZP-n belül, sose jött össze.
Az egyetlen olyan megoldás, ami erre gyógyír, egyrészt azt természetesen, hogyha tudja a pártelnök integrálni a csapatot. Erre mondtam az előbb, hogy aki melózni akar, dolgozni akar, és ezt a pártot ki akarja hozni a kátyúból, azon én mind potenciális szövetségesként tekintek, pártelnökként is.
De mi sem pártelnök, aki ennek az ellenkezőjét mondta volna, mi jelöltként?
Most akkor miről beszélünk? Miről beszélünk?
Hogyan akarja összebékíteni azokat a rendkívül erős és
ezt
nagy
kultúrában? Ezt én értem, ön miről beszél, hogy hadd kérdezzek vissza, tehát mondok egy választ, és ön olyan kérdést tesz vissza, ami szerintem, na mindegy, nem akarok ebből emlni. Szerintem világos a válaszom, most vagy értjük egymást, vagy nem, akkor inkább így mondom. Én integrálni akarom ezt a csapatot.
A kérdés az, hogy hogyan?
És be fogom fejezni mondatomat. Integrálni akarom ezt a csapatot, és itt egyetlen megoldás van. Rövid és hosszú távon is. Ha eredmények vannak, ha a párt népszerűsége növekszik, akkor mindenki meg fogja találni ebben a rendszerben a helyét, és megnyugszik. Ha nem, akkor ön kérdezhet itt bármilyen technikát bárkitől, ebben a pártban nyugalom és béke nem lesz. És ön azt gondolja, vagy bárki azt gondolja, hogy van valami praktika, technika, vagy egy kézikönyv, vagy nem tudom micsoda, hogy hogyan lehet különböző érdekű, vagy különböző attitűdű embereket egymással kibékíteni, akkor azt szeretném mondani önnek, hogy azon kívül, hogy dolgozunk, azon kívül, hogy a párt népszerűsége növekszik, azon kívül, hogy mindenki azt látja, hogy jó irányba megyünk, és ebből lehet valami, és megtalálja a saját helyét, és tudunk új embereket bevonzani ebbe a pártba, és tudunk új szakértőket, új hiteles embereket csatlakoztatni ez a csapathoz, aminek a lényege, hogy a nap végén az ország többsége számára elfogadható pártot csináljunk, az az egyetlen eszköze annak. Amit ön kérdezett, és ezt szerettem volna elmondani, csak mindig a mondat felénél vissza kérdezett. Ez az én megoldásom, nincs más.
Ez nem az
nem,
eszköz.
Nem, nincs
a célt mondja.
Más.
Ha ön vitatkozik velem,
én ezt állítom, ön pedig nem fogadja el, ezt én értem.
Csak
nincs
nem
más válasz rá. Nincs más válasz. Most mondom akkor utoljára. Kérdezhet bárkitől bármit itt, bármit mondhat. Nincs olyan eszköz, se ebbe a pártba szerintem, se másba. Legalábbis olyan pártban nem szeretnék lenni, olyan eszközök vannak. Hallottunk ilyeneket esetlegesen más pártnál, hogy házon belül is a politikai motiváció helyett valami egész más eszközöket használnak, hogy mindenki csöndben maradjon. Én ilyen pártban nem szeretnék lenni. De nincs más eszköz ebben a pártban, a demokratikus pártban, mint a teljesítmény és az eredmény. Mert abban az esetben, és nézze vissza, voltak én időszakai a pártnak. Olyankor egészen 2002-es kampányt nézze meg. Mi minden nehéz döntést meg tudott úgy hozni ez a párt, amit szerintem a helyzet rosszabb helyzetben lett volna, nem ment volna át. De mindenki látta és érezte a felelősségét annak, hogy most akkor előre kell menni. Ennek az első számú felelőssége nyilván a pártelnököt terheli, hogy ezt a klímát, ezt a körülményt megteremtse.
Programtanácsot megtartaná?
Programtanácsot. Hogyne.
Milyen dolgot, milyen feladatot szán neki?
Nézze, szerintem ezen a nyáron azt a munkát, amit az elején mondtam, azt meg kell csinálni. Tehát szeptemberig, amiről beszéltem a múlta való, olyan típusú feldolgozása, hogy a nap végén pontosan tudjuk és egyformán értsük azt, hogy melyik ügyről mit gondolunk, azt ezen a nyáron az új elnökségnek meg kell csinálni. Tehát nekünk szeptembertől, mint új elnökségnek leginkább 2017 őszétől visszamenőleg mondjuk heti bontásban lévő menetrendet kell adni a pártnak, ami a szervezeti részét illeti, és nyilvánvalóan a kedves hallgatók döntő többségét egyáltalán nem érdekli. De pontosan tudnunk ezt szeptember 1-től, hogy 2017, mondjuk október 1-ig kinek mi lesz a dolga, hogy föl tudjunk állni. Ezt megelőzően most nyáron végre kell hajtani azt a munkát, amit mondtam, hogy nulladik feltétel, hogy a saját múltunkat földolgozzuk, és a nap végén pontosan tudjuk közösen, hogy mik a válaszaink rá. Ebben a munkában igenis nagy szerepe tud lenni, akár programtanácsnak szervezetszerűleg, de akár azoknak a személyeknek, akik annak idején ott voltak. És ha valamibe tudnának segíteni, akkor az pontosan az, hogy ők el tudják mondani, hogy mit miért csináltak, hogy minek mi volt az oka, és nagyon sok esetben olyan adattal, vagy olyan konkrét történettel tudják segíteni ezt a munkát, ami lehet, hogy még nekünk is más megvilágításba teszi. De abban biztosan csak ők tudnak segíteni, hogy az akármilyen hogy az akármilyen politikai elmúlt 8 évezés egyéb más támadásokra adekvát, pontos, precíz számokkal, érvekkel alátámasztott válaszunk legyen. Erre például remekül alkalmas ez a társaság.
Hogyan hozná vissza a párt mögé az úgynevezett baloldali értelmiséget?
Az első lépés, ahogy mondtam, azt, hogy magunkat rendbe rakjuk. Tehát, hogy mondjam, ha egy pártról kívülről az látszik, hogy egyik nap ezt mondja, a másik nap azt, hogy a döntések igen nehézkesen születnek, meg azok végrehajtása pedig nagyon sokszor elmarad. Ez egy rendszerszerű probléma, szerintem ezt kell először rendbe tenni. Akkor ehhez a társasághoz nem akar senki csatlakozni. És az én programom pontosan arról szól, ha valaki megtisztel és elolvassa, hogy ma nekünk az a dolgunk, hogy ezt a pártot hozzuk olyan állapotba, hogy ezeket a struktúrákat, ezeket a döntéseket, ezeket a mechanizmusokat kiegyenesítsük. Hogy a nap végén az adott szavunk a 100%-ban számon kérhető legyen a partnereink a külvilágunk tekintetében. Szintén azt mondom, ez a nulladik feltétel, hogy mi bármilyen értelmiségi, szakértői, vagy bármilyen kört magunk köré vissza tudjunk hozni. Nekünk ezen rengeteget kell dolgozni, hogy ez így történjen, és szerintem a mai felállásban ez nem is fog sikerülni. Az elmúlt másfél-két év után azt tudom mondani, hogy ennek nem sok esélyét látom, hogyha így működik tovább a párt, ahogy ma működik. Ehhez határozott egyértelmű felelősségi viszonyok kellenek, ehhez az kell, hogy a stratégiai döntéseket, akár a taktikai döntéseket közösen meghozzuk, és utána azt végre is hajtsuk. Hogyha valakinek ígérünk valamit, akár partnerünk, akár szakértő, akár politikai szövetséges, akkor az úgy legyen. Ez a feltétel annak, hogy mi úgy tudjunk leülni az ön által kérdezett körrel is, hogy annak a minimális bizalmi alapja meglegyen. Kettő. Én abban hiszek, hogy ma a politikai pártok közötti összefogás nem tud többségi alternatívát állítani a Fidesszel szemben. Ezt a számok is mutatják, és a 2014-es eredmény is mutatja. Én pontosan azt gondolom, hogy a pártomnak abban az irányba kell indulni, mint például a 94-ben is megtette Hongyula időszakában, hogy konkrét szakmai, vagy akár szervezeti, mint szakszervezeti mozgalmi irányba indul el elsősorban. És hogy ne kerüljen meg a válaszát, erre például technika az, amit én szeretnék, hogy a pártom ne bezárkozzon, és egymás között osztogassa a helyeket, hanem merjen nyitni, és akár személyében is lehetőséget és terepet adni azoknak az embereknek, akik például szakszereti vezetőként, például civil vezetőként, például szakmai vezetőként valamilyen területnek a hiteles vezetői, és személyükben tudják azt hitelesíteni, hogy az MSZP, ha kormányra kerül, akkor az ő területén az fog történni, amit a szakma akar végre. És a kérdésére válaszom ez technikailag, tehát először is magunkat úgy rendbe tenni, hogy tárgyaló képes partnerek legyünk, hiteles partnerek, kettő, utána akár odáig elmenni, hogy aki velünk választási szövetséget akar kötni, választási együttműködésben hajlandó jönni, annak akár terepet és lehetőséget is biztosítani, mind a két félnek előnyös, ugyanis aki jön velünk, annak azért, mert a saját támogatóinak meg tudja mutatni, hogy ezek komolyan gondolják, és én azért leszek ott, hogy ezen a területen nélkülünk és nélkülem is, a mi véleményünk között nélkül ne lehessen döntést hozni a leendő kormányzó pártban. Nekünk pedig nyilvánvalóan azért hiteles, mert olyan társadalmi csoportokat tud mellénk állítani, akik egyébként csak az MSZP miatt, csak a párt szűkemmett politikai munkája miatt nem biztos, hogy csatlakoznának. 94 szerintem egyébként többek között pont erre volt remek példa.
Gyurcsány Ferenccel és a DK-val bármilyen együttműködést következő választásra el tud-e képzelni?
Én mind a társadalmi szeretetekre, mind a pártokra két feltételt tudnék tűzni. Egy, valódi politikai, valódi társadalmi támogatottságuk legyen, tehát álljanak mögöttük megszámolható nagyságú tövegek, és ez
DK-nak van.
Tömegek, és ez most a társadalmi szeretekre, a kis pártokra, közepes pártokra és mindenkire vonatkozik, az egyik feltétel, a másik pedig az, hogy tartalmi alapon meg tudjunk állapodni. Ebben is sokszor vele szoktam menni, ha tetszik valakinek, ha nem. Mi 2006 és 10 között például minden áron kormányon akartunk maradni. A minden árat már a műsor elején elmondtam, hogy mi volt. Az volt a minden ár, hogy a saját választóinkkal szembe is mentünk. Nekem az nem ér, hogy minden áron váltsuk le úgy a kormányt, hogy másnap reggel fogalmunk nem lesz, hogy kit, mivel, milyen programmal és hogyan akarjuk ezt az országot megváltoztatni. Az én programomnak az a címe, hogy a mi Magyarországunk. Néhány alapvetés az ország szempontjából is benne van. Az ilyen alapvetésekben, ha nem tudunk megállapodni, akkor annak a kormányváltásnak nem sok értelme lesz. Ezért a második feltétel az, hogy tartalmi alapon is meg lehessen állapodni azokkal a partnerekkel, akikről beszélünk. Három, ha már Gyurcsány Ferenc személyét ismét 247 egyszerre is kérdésként megkapjuk. Vele kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy és szétválasztanám a DK-tól. Hogyha a DK-nek a kettőnek meg tud felelni, az akkor hajrá. De ha én azt várom el a saját pártomtól, hogy ne bezárkozzon, a saját politikus társaimtól, hogy engedjék kinyitni ezt a pártot, és engedjék, hogy akár más szervezetvezetői is közén kerüljenek, és értsék meg azt, hogy itt most nem csak a személyes sorsunkról van szó, hanem annál sokkal többről az ország sorsáról, akkor én azt gondolom, hogy teljesen legitimen várhatnám el azt, vagy várom el azt a leendő szövetségeseimtől, a konkrét esetet nézve, hogy azért, ha egy mód van rá, ne a legmegosztóbb és a legelutasítottabb politikussal kívánjanak hozzájárulni a szövetségkötéshez.
Gondolja, hogy mert a nap végén lehet választani Gyurcsány Ferenctől?
Mert a nap végén arról beszél mindenki, hogy mindent meg kell tenni a változásért. Én az én pártom részéről elmondtam, hogy mi az, amit meg kell tennünk magunknak is a változásért, és milyen belső nehéz döntéseket kell ahhoz meghozni, hogy nyitottak legyünk és tudjunk együttműködni másokkal. Azt gondolom, és ez a válaszom még egyszer, hogy másoktól is el lehet azt várni, csak a józan paraszti ész szintjéig, hogy a legmegosztóbb és legalutasítottabb politikussal nem kíván hozzájárulni a szövetségkötéshez, mert akkor nem hiszem el neki, akkor ne haragudjon, nem tudom elhinni neki, hogy ő tényleg le akarja váltani ezt a kormányt.
Mi is? De a DK jöhet Gyurcsány Ferenc nélkül.
Ez a DK saját döntése, én a feltételeket mondtam el, józan paraszti ésszel, ha ezt nekem valaki cáfolni tudja DK-sként, nem DK-sként, akkor én azt mordem bálkám, tehát bármikor lelök egy kávér és meghallgatom, hogy hogyan lehet mindent alárendelni a győzelemnek úgy, hogy az ország legmegosztóbb és legelutasítottabb politikusával szeretnénk neki menni a választásnak. De ez nem a pártra vonatkozik, viszont ennél tovább azért nem megyek, mert nyilvánvaló ez a DK-nak a saját belügye. Mint hogy a DK is, vagy bárki más tőlünk azt várja, hogy képesek legyünk együttműködni és nyitni. Ez meg a mi belügyünk, de én már a saját pártom vezetőjeként azt mondom, hogy igen, erre nekünk ebből a szempontból igen a válaszunk, és úgy is kell működnünk, hogy képesek legyünk együttműködni ezen elvek alapján.
Láttad a Dunaújvárost? Pártelnökként hogyan kerülni el, hogy egy hasonló szituációban hasonló katasztrofális eredmény szülessen?
Először is tisztázni kell az elején, hogy ki kinek mit ígért. És ebben most nem megyek tovább bele, mert ez a pártunk belügye. De itt most már egész érdekes forgatókönyvek is előkerültek arról, hogy ennek mi volt az előzménye. Kettő, ha egy országos központ, egy országos elnökség vagy egy pártelnök végül beleáll és azt mondja, hogy így lesz, ez az ő szíve joga is, tőlem sem áll messze egyébként maga a döntés, már az, hogyha a helyiek valamit akarnak és meg vannak győződve róla, akkor azt támogassuk, akkor viszont abba bele kell állni. És az látszik, hogy a DK, hát talán Záhonytól Sopronig az összes tagját oda vitte abba a kis önkormányzati körzetbe az utolsó napokban, hogy azt a 200 szavazatot begyűjtse. Én nem látom, hogy a mi részünkről ez megtörtént volna. Tehát nem látom, hogy az országos döntés mögött az országos kampány segítség is ott lett volna. Márpedig az, hogy ennek mi a célja ennek a húzavonának ott lent, azt szerintem mindenkinek látnia és éreznie kellett, hogy ez sajnos nem Dunai város egy önkormányzati körzetéről fog szólni, hanem napokkal később is, mint ahogy most még mi itt ülünk, még mindig arról beszél mindenki, hogy egy összesen 1000 ember részvételével lezajlott helyi önkormányzati kerületi választásból a teljes fél magyar politikai elitet, legalábbis az ellenzéki politikai elitet, hogy lehet szórakoztatni ilyen kérdésekkel.
Kinek volt a célja ezt így intézni? Mit gondol? Kinek volt a célja így intézni ezt, ha nem az ottani választásról szólt, ezt mondta?
Nem tudom, gondolom, hogy ugyanabban az országban élünk. Tehát gondolom, önnek is feltűnt, hogy a kampány előtt 3 héten keresztül a DK vezető politikusai felváltva árulózták le az MSZP-t, korruptozták le a helyi vezetőinket, a jelöltünket, a családját, stb. Én például nem hallottam a Fidesz-szel kapcsolatban egyetlen egy nyilatkozatot sem tőlük.
DK támadása az MSZP ellen?
Országos médiáról beszélek, országos politikusokról. Én a mai napig nem láttam, bocsánat, még a DK helyi jelöltjét sehol életembe. Tehát most a nevét is csak azért tudom, mert már többször olvastam. Láttam viszont a DK vezető politikusait, még egyszer mondom, felváltva nyilatkozni arról, hogy micsoda az emberek, ezek az MSZP-sek. Ez sem lehet mentség egyébként arra, ami történt, mert ha erről beszéltem, ha ezt az országos vezetés tudja és látja, akkor a megfelelő válaszokat meg kellett volna tenni szervezeti és politikai értelemben is. De ez a kérdés, amiről most beszélünk, szerintem most a következő napokban és hetekben elsősorban a párton belüli fórumokon és a megfelelő helyeken kell, hogy kielemzésre kerüljön, mert egy biztos, hogy maga a végeredmény a pártom szempontjából az semmivel nem magyarázható. Tehát az a szavazat mennyiség, amit ott látunk, arra nem akarok se a DK-ra mutogatni, csak egy magába, csak az országos központra, csak a helyiekre, azért itt ez az egészet Tövérőhegyire végig kell nézni, hogy ez hogyan jöhetett így össze.
Köszönöm a tájékoztatást. Harangozó Tamást, az MSZP egyik elnök jelöltjét hallották.